kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szent Ferenc és Szent Klára néven jövő tavasztól bölcsöde várja a vatikáni dolgozók kisgyermekeit, jelentette be a pápai állam csütörtökön. Ez az első gyermekeknek fenntartott nem egyházi célú intézmény, amely a Vatikán területén nyílik. A bölcsöde a tervek szerint 30 kicsit tud majd befogadni 3 hónapostól 3 éves korig, heti 5 nap tart nyitva, és olasz és angol nyelven folynak a foglalkozások. A Szent Ferencről és Szent Klára elnevezett bölcsöde a Vatikánban dolgozó családosok iránti figyelmet kívánja erősíteni. Az évelei közölt adatok szerint a pápai államban mintegy 5000-en dolgoznak egyháziak és világiak. A legtöbben, közel 2000-en a kúria hivatalaiban teljesítenek szolgálatot, de 700-an dolgoznak a Vatikáni Múzeumban és több mint 150-en a Vatikáni Könyvtárban is. Ferenc pápa 2013-as megválasztásakor 846 volt a női dolgozók száma a Vatikánban, ami jelenleg már túllépte az 1160-at. A soros magyar Európai Uniós elnökség egyik fontos célkitűzése az volt, hogy még az év vége előtt pont kerülhessen a schengeni övezet bővítésére, és ez sikerült is. Bulgária és Románia január 1-től a zóna része lesz, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Ez a döntés a magyar nemzeti érdekeket is szolgálja, szögezte le. Majd kiemelte, hogy a magyar-román határon rögtön 10 új határkeresztező út nyílik meg január 1-én, aminek köszönhetően a régióban élő közösségek, családok, barátok a továbbiakban nem kényszerülnek hosszú kerülőkre. Csak nem 1 milliárd forintból létesülnek támogatott lakhatási férőhelyek Budapesten a fogyatékossággal élők számára, jelentette be a Belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány Baross utcai intézményében. Fülöp Attila elmondta, mivel Budapesten ez eddig kevésbé volt megoldott, pályázatot írtak ki önkormányzati egyházi civil szervezeteknek fogyatékossággal élők támogatott lakhatásának kialakítására. A cél az, hogy kisebb, családiasabb, az ott élő 8-12 ember igényeinek jobban megfelelő lakhatást biztosítsanak a fogyatékossággal élőknek. Országosan már 4700 ilyen férőhely van, emelte ki. A családok támogatásának növelését és a vállalkozások megerősítését nevezte a jövő évi költségvetés fő céljainak a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a Kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, a 2025-ös büdzsé, amelyet jövő pénteken fogad el az országgyűlés, szinte minden fontos terület számára komoly többletforrásokat tartalmaz. A miniszter azt mondta, egy év alatt meg fogják duplázni a gyermekek után járó adókedvezmény mértékét, a Demján Sándor programban 1400 milliárd forinttel majd a vállalkozók kis és közepes vállalkozások rendelkezésére. Hozzátette, a jövő évi költségvetés biztosítja a rezsicsökkentés megvédéséhez szükséges forrásokat, megőrzi, sőt, várhatóan növeli a nyugdíjak reálértékét, garantálja az ország fizikai biztonságát. Ez elsősorban a határvédelmet jelenti, és az illegális migrációtól továbbra is meg fogják védeni Magyarországot. A Fiatal Családosok Klubja csütörtökön üdvözölte, hogy a kormány 35 évre emeli a babaváró hitel igénylésének korhatárát. A FICSAK örül annak, hogy az általa kezdeményezett és a családszervezetekkel támogatott javaslatot mérlegelte a kormány, és köszönetét fejezi ki, hogy ezt a fontos családok ezreit pozitívan érintő kedvező döntést meghozta. Olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben. A kabinet döntését Gulyás Gergely a miniszterelnökséget vezet miniszter jelentette be a Kormányinfón. A civil szervezet azt írta, a magyar kormány családbarát intézkedései egyedülállók Európában, a FICSAK és a családszervezetek, valamint a kormány közötti hatékony kommunikációnak köszönhetően a családosok érdekeit továbbra is szem előtt tartó intézkedés született. Végül az időjárásról: több helyen hosszabb időszakokra kisüthet a nap, említésre méltó csapadék nem várható, a légmozgás nem lesz jelentős, kora reggel -7.0, napközben pedig 0+5 fok közötti maximumokra van kilátás. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Advent van, a karácsonyi készület jegyében telnek napjaink, így témáink is ehhez kapcsolódnak. Tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak. December 3-a és 6-a között egymásnak adták a kilincset az óvodás és általános iskolai csoportok a Nyíregyházán működő görögkatolikus múzeumban. A múzeum munkatársai Mikulás Morzsák című múzeumpedagógiai foglalkozásokat szerveztek, melyen közel 400 gyerekhez tudták eljutatni Szent Miklós életének üzenetét. Szent Miklós legendáit őszné Szarka Mária hozta életközelbe a gyerekek számára. A kiállítótérben Szent Miklós legendái közül hármat dolgoztak fel a gyerekekkel együtt. Az alkotókuckóban pedig Szent Miklós püspöki süvegét készítette el mindenki, s mielőtt elhagyták a múzeumot, vendéglátásban is részesültek. A múzeum igazgatóját, dr. Szabó Irén néprajzkutatót, Obbágy Teréz munkatársunk azokról a programokról kérdezte, melyeket az adventi időszakban kínál a görögkatolikus múzeum az érdeklődőknek, látogatóknak.
Szent Miklós tisztelete az egész világon elterjedt, az egész keresztény világ megünnepli. Így történik itt a görögkatolikus múzeumban is. Több száz gyereket részesítek olyan élménybe, ami remélhetőleg maradandó lesz. Az egész karácsonyi bűnbánati időszakban különböző programokkal várjátok az ide betérőket.
A görögkatolikus múzeumnak alapításától fogva küldetése és vállalt feladata, hogy az egyház evangelizációs munkájába bekapcsolódjon. Ezt mi a saját eszközeinkkel tesszük, a múzeum egész évben nyitva van, tavaly májusban nyitott meg a görögkatolikus múzeum Nyíregyházán, és a tavalyi évben még csak egy zenei programmal készültünk, ebben az évben bővítettük a kínálatunkat. Advent kezdetétől, vagyis a görögkatolikus egyházban ez november 15-e, a karácsony előtti bűnbánati időszak kezdete, zenei programokkal, illetve most decemberben egy Szent Miklós várással készülünk, illetve invitáltuk a nyíregyháziakat és a környékbelieket. A zenei program, ez a bizánci dallamok, amely novemberben is, és most decemberben is a készülődés jegyében telt. Most a legutóbbi alkalmunkkal már karácsonyi dallamokat, liturgikus dallamokat és paraliturgikus énekeket énekeltünk, illetve a Szent Atanász kórus magas színvonalú közreműködésével megtanulhattuk ezeket a dallamokat. Hogy mennyire népszerű volt, ez bizonyítja az is, hogy mindenki elvitte magával a kottát, hogy otthon a családban is énekelhessék, vagy tovább adhassák ezeket az énekeket. Ebben az évben először készültünk a legkisebbek számára múzeumpedagógiai foglalkozással, hiszen a tavalyi évben még az intézmény felállása és működésének elindítása volt a fő feladat. Ebben az évben már a kollégáink, hiszen két múzeumpedagógus munkatársunk is van, föl tudtak készülni arra, hogy Mikulás Morzsák néven egy Mikulás várás, az igazi Mikulás kép elmélyítésében segítsünk az óvodás és a kisiskolás gyerekeknek. Ez azt is jelentette, hogy itt a kiállító térben az egyik múzeumpedagógus kolléganő három Szent Miklós csodát különböző eszközökkel és módon feldolgozva ismertetett meg a gyerekekkel, és ezt követően egy kis kézműves foglalkozás keretében Szent Miklós püspök süvegét lehetett elkészíteni, ezt mindenki megkapta, hazamehetett vele. Azt láttuk, hogy lenyűgözi a gyerekeket ez a környezet. Meglepi őket, egyrészt, hogy nem a szokásos óvodai foglalkoztatószoba van, vagy nem az iskolai tanterem, hanem egy nagyon szép tárgyakkal körülvett, tágas, szép terembe érkeznek, ahol leülve természetesen odafigyelnek a foglalkozásokra, meg ők maguk is mozognak, bekapcsolódnak, de közben pedig így tekergetik a fejüket, és nézelődnek, hogy hol is vagyunk. Ennek nagyon örülünk, hiszen így több pedagógus ezt észlelve a gyerekeknek a csodálkozását, már most van, akik bejelentkeztek januárra tárlatnézésre. Tehát harmadik, negyedik osztályos gyerekek számára is van olyan múzeumpedagógiai foglalkozásunk, amivel a kiállítást tematikusan feldolgozzuk és megismertetjük a gyerekekkel. Nagyon-nagyon örülünk annak, hogy közel 400 gyereket tudunk így ezen a héten, a hét négy napján fogadni és a foglalkozásokba bekapcsolni. Másrészt pedig abban reménykedünk és abban bízunk, hogy ezek a gyerekek lesznek a jövő múzeumlátogatói, hogy számukra otthonossá válik a saját felekezetüknek a tárgyi kultúrája, valahogy természetesnek tekintik, hogy ez a miénk és ez van. Pozitív élmény számunkra az, hogy ebbe a programba bekapcsolódtak az önkénteseink, hiszen már tavalyi év végén meghirdettünk egy önkéntes programot, ahol 5-6 ember jelentkezett, akik közül mindig van egy-kettő, aki az aktuális programon itt tud lenni. Most is van önkéntes segítőnk, aki egész héten minden nap itt van és segít a gyerekfoglalkozásoknál. Ez hallatlan nagy érték, hogy valaki az idejéből tud ránk szánni, illetve a gyerekekre szánni figyelmet. És különleges dolog számomra, és nagyon megerősítő magának a múzeum munkatársi csapatának is, hogy a pénztáros kolléganők vállalták önként a mézes kalácssütést, a gyerekek kínálását, tehát valahogy mindannyian itt a múzeumban, akik itt dolgozunk, kivesszük a részünket abból, hogy a gyerekek itthon érezzék magukat, a múzeumot is a görögkatolikus egyházon belül ez egyik otthonuknak tekintsék.
Karsainé Vaskó Mária önkéntes munkatársa a múzeumnak. Vele beszélget Obbágy Teréz.
Marika néni, hogyan kezdődött a múzeummal a kapcsolatod, illetve mi az, amit te idősként adni tudsz? Akár a múzeumba jövő gyerekeknek, ugye itt most volt 3 nap, amikor közel 400 gyerek látogatta meg a múzeumot. Azt is tudjuk, hogy nem olyan nagyon magától értetődő, nem természetes az, hogy a gyerekek csillogó szemmel jönnek egy múzeumba. Miben tudtad te segíteni ezt a kis csapatot?
Hogy kezdjük a elején, hogy nyugdíjasok és hogy sok a szabad idő. Egy darabig az unokák ezt pótolják és feladatot adnak, de aztán megnőnek az unokák is egy idő után, és akkor az idő megsokasodik, a szabad idő, és én nagyon vágytam arra, hogy megtaláljam a helyem, és itt a görögkatolikus múzeumban sikerült elsőre, mert még mindig gondolom, hogy talán máshol is lehet rám szükség. Itt nagyon szép a környezet, a szín, az egész úgy a lélekre jól hat, és akkor itt jól éreztem magam, és egyszer csak jön elém, hogy a görögkatolikus múzeum önkénteseket keres. Hát nem mondom, Mari, itt a helyed, és akkor így jelentkeztem. Ez egy kedves elfoglaltság. Ez a mostani különösen, mert hogy a Mikulás ünnepéhez kapcsolódott, és azért a gyerekek többségének még a télapó a Mikulás. És akkor most itt, ebben a 3 történetben, ebben a 3 legendában, amit itt a kolléganő, mondom, már felvállalt és ő csinálta, abban olyan kedvesen megtudtuk, hogy hát Miklós püspök volt az, aki ezt az egész legendát elindította, és akkor ez nekem maga a mese is élmény volt, mind a 3 történet, meg ezek a csillogószemű gyerekek. Hát újra az iskolába éreztem magam, ahogy rám néztek, ahogy úgy szólítottak, hogy mama. mert hogy ugye biztos a nagymama is hasonló, mint én. Úgyhogy ez nagyon kedves dolog, és az, hogy újra emberek között vagyok, kedves emberek között, és hogy ezt mind így magam értem el, hogy nem kellett segítséget kérnem, nem voltam senkire ráutalva. Jól érzem magam, és igyekszem, hogy azért a családról ne vegyen el az önkéntesség, mert azért a legfontosabb marad a család.
Különlegessége még ennek az önkéntességnek, hogy nem ebben nőttél föl, nem egy gyakorló görögkatolikus családból nőttél ki, hanem te magad is nagyon sok új dologgal ismerkedsz most. Ez egy élethosszig tartó tanulást is feltételez?
Hát ezt én úgy fogalmaztam meg, hogy az Isten mindig közel volt hozzánk, a családhoz is, meg hozzám is, meg az emberekhez is, de azért az, hogy én 1969-től kezdtem el tanítani, és hogy addig ugye politikai gazdaságtan tanultam, egy egész más világban éltem, és a szülők pedig arra jutottak, hogy nem, hogy visszafogják, akarták ők átadni, de nem akarták az utunkat akadályozni. Ezért aztán ilyen istenkereső emberekké váltunk, és akkor én pedig úgy gondolom, hogy most, hogy közeledik az ember az öregkorhoz, még közeledik jobban talán Istenhez is, és akkor ez átsegít a öregkor nehézségein. Ajánlom másoknak is, hogy legyenek nyitottak a hitre, mert a hit az gyógyít, erősít, és nem vagyunk magányosak, mert akkor megtaláljuk azt, aki megvigasztal, aki útba igazít, úgyhogy ez olyan jó most nekem most. Most ezen az úton vagyok, mert ezen nem lehet elég lenni, tehát hogy mindig van hová fejlődni, úgyhogy, és ez a hely meg, ahol most is vagyunk, ez nagyon alkalmas erre, úgyhogy majd most még a történelmét, meg a ismereteit majd ezután jobban tanulom, figyelem, és akkor újabb elfoglaltságot fogadni.
Kotricné Marikával a fogadótérben, a recepcióban találkozhat a múzeum látogató. A Mikulás Morzsák foglalkozással érkező gyerekeket nem csak nagy szívvel fogadta, hanem gyakorló nagymamaként arról is gondoskodott, hogy az apró nép igazán otthon érezze magát a múzeumban.
Szent Miklós követeként te magad is megajándékozod a gyerekeket. Hogyan jött az ötlet, hogy mézes kaláccsal, tejával várjátok őket, vagy búcsúztassátok őket?
Mikor kiderült ez a programsorozatunk, hogy lesz, úgy gondoltuk, hogy valamivel meg kell, hogy vendégeljük a gyerekeket, hiszen vendégségbe várjuk őket. És ez otthon is így szokás, ha vendéget várunk, akkor megvendégeljük. És ugye mivel Mikulás karácsony közelettével úgy gondoltuk, hogy a mézes kalács az nagyon kedvező lesz a gyerekek számára is, és boldogan bevállaltuk, hogy készítünk. Közel 400 darabot készítettem el, és hatalmas öröm volt látni, mikor lejöttek a gyerekek, és mondták, hogy hú, de nagyon finom, és nagyon ízlet nekik, és az az öröm az arcukon, az a megelégedés, hogy mennyire jól érezték magukat a múzeumban, hogy milyen jól esik nekik ez a kis meleg teja, ez a kis sütemény, amit elkészítettünk.
Mi ad kedvet neked ahhoz, hogy ha kell délután, este, éjszaka, ezekre a gyerekekre gondolva megsüsd ezt a rengeteg mézes kalácsot?
Nagyon nagy örömmel készítettem. Igen, valóban éjszakában nyúló feladat volt, de tudtam, hogy örömet szerzek vele. És ami nekik öröm, az nekem is öröm. Mint gyakorló nagymama, nagyon jól tudom, hogy mennyire szeretik a gyerekek a süteményt, és hogy milyen hálásak, milyen boldogak. Sokszor együtt sütünk mi is az unokával.
Beszámolunkat Metanyíregyházi Görögkatolikus Múzeumban a Mikulás Morzsák Múzeum pedagógiai foglalkozásán készítettünk, azzal a hangulatképpel zárjuk, ahogy a Mikulás süvegek készültek.
Isten emberré lett, hogy az ember Istenné lehessen. Ez a kijelentés a görög egyházatyák megváltás tanának alaptétele. Többek között Nagyszent Bazil mondja, minden kívánható dolog csúcsa Istenné lenni. Ennek a gondolatnak a mélységébe vezet be minket Mosolygó Péter, görögkatolikus áldozópap, a Mária Pucsi Nemzeti Kegyhely igazgatója.
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. A karácsonyi készület idejét töltjük. Ha az ünnepre előre tekintek, számomra mindig eszembe jut a keleti egyházatyáknak a mondata, amely szinte meghökkentően hangzik. Az Isten emberré lett, hogy az ember Istenné legyen. Nem finomítanak a megfogalmazáson, hogy Istennel közösségben legyen, vagy Istenhez fölemelkedjen, hanem nagyon direkt módon fogalmazzák meg, hogy az ember Istenné legyen. Mit is jelent ez? Nyilván nem valamiféle panteisztikus értelemben, hogy az Isten mindenben benne van, így az emberben is, hanem hogy az Isten meg akarja ajándékozni magával az embert. Hogy az Isten egységben akar lenni az emberrel. Úgy, hogy az ember ember marad, de mégis teljes közösségben az ő teremtőjével és alkotójával. Amikor az Istenről és az emberről gondolkodunk, akkor magától értetődően adódik a bibliai mondat, hogy az ember Isten képmása. És ilyenkor el szoktuk mondani, hogy az embernek halhatatlan lelke van, hogy az ember értelemmel és szabad akarattal rendelkezik, és ilyen módon az Istenhez hasonlít. Az Isten képmása. De van egy nagyon fontos mozzanat az ember valóságában, amire talán kevesebbet gondolunk. Hogy az ember szeretetre van meghívva, hiszen az Isten maga a szeretet, ahogy János evangélista megfogalmazza, és az ember, mint Isten képmása a szeretet megvalósítására van hivatva az életében. És ez a szeretet nem pusztán egy érzelem, sőt, még azt mondanám, nem is csak cselekedet, hogy tettekben valósul meg a szeretet, ami egyébként nagyon fontos, hanem, hogy a szeretet az az egységnek a megvalósulása. És ilyen értelemben, ami keresztény istenképünk is markánsan különbözik a zsidóság vagy az iszlám egyisten hitétől. Mert a keresztény istenképben nem csak Isten egy volta van benne, hanem hogy három személynek a szeretet közössége, vagyis Szent Háromság az egyisten. És hogyha arra gondolunk, hogy a Biblia szerint és keresztény hitünk szerint az ember Isten képmása, akkor lényegében a mi emberi voltunkban is tetten érhetjük az egységnek a megvalósulását és az egység utáni vágyakozást. Szeretnénk szeretni és szeretve lenni. És a szeretet az egységben mutatkozik meg. A legintimebb, legszebb módon talán a házastársi szeretetben, testi-lelki egységben, de magyar nyelvünk is szépen megfogalmazza ezt, amikor azt mondjuk, hogy úgy szeretlek, majd megeszlek. Nyilván nem valamiféle kannibalizmus mutatkozik meg ebben, hanem az étkezésben is valamiféle egység. Maga Jézus is szereti a mennyországnak az örömteli voltát és szeretet közösségét a lakomához hasonlítani. És lényegében az eukarisztia is egy lakoma, amikor már itt a földi életünkben egységre találunk az Istennel, amikor Krisztus testét és vérét magunkhoz vesszük. Tehát lényegében, amikor azt mondjuk, hogy Isten képmásai vagyunk, és hogy mi az életünk célja, hogy a szeretetet megvalósítsuk, akkor ebben ott van az egység, a személyek közötti egység, ahogy a Szent Háromságban is a személyek egységet valósítanak meg, ugyanígy az emberi életben is, a házastársi kapcsolatban. De gondolhatunk arra, hogyan az édesanya a szíve alatt hordja a magzatát. Ott is egy egység mutatkozik meg. Lényegében, amikor karácsonyra készülünk, akkor arra is készülünk, hogy az Isten valami nagy titkot mutat meg ebből az egységből. Az Isten emberré lesz, hogy az ember Istenné legyen. Nyilván itt vissza kell lépnünk a kezdetekhez, a teremtéshez és a bűnbeeséshez, a Biblia első lapjaihoz kell visszatérnünk, hiszen a bűn éppen azt mutatja meg, hogy nem csak az Isten által elgondolt út létezik, hanem mivel szabadságot kaptunk az Istentől, az ember mehet a maga feje után is, hallgathat a kísértőre, és ez történik az őszülők esetében. Ők is Istenné szeretnének lenni, és a kísértő, nagyon jól tudva ezt, így kísért, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. És az ember elfordul a teremtőjétől, nem a szerint, az ajándék szerint akar az Isten magasságába emelkedni, ahogyan azt az ő teremtője neki akarja ajándékozni, hanem majd megvalósítom a maga módján. Minden bűnnek ez a gőg a lényege, hogy meg tudom ezt én is tenni. Tudok én a magam erejéből is Istenné válni, Isten lenni. És így történik meg az evés a jó és a rossz tudás fájáról, amelynek a neve is beszédes, majd én eldöntöm, mi a jó és mi a rossz. Ne mondja meg nekem az Isten egy külső tekintély, hanem leszek én a magam tekintélye. Modern ember számára ez egy nagyon aktuális kísértés, hogy megvalósítom önmagam a szónak önző értelmében. Nem abban az értelemben, hogy Istentől kaptam kincseket, talentumokat, és azt majd kibontakoztatom Istenre figyelve, Istennel közösségben, hanem a saját elgondolásom szerint, ahogy én látom az én töredékes lehetőségeim szerint, de azt akarom megtenni, és nem figyelek semmilyen külső szempontra. És lényegében, amikor visszatérünk a kiinduló mondatunkhoz, hogy az Isten ember, illetve az ember Istenné legyen, akkor az isteni szeretetnek nem csak az egységvágya mutatkozik meg, lényegében egységre lép velünk az emberi természetünkkel, hanem megmutatja azt is, hogy ez a szeretet, ez nincs meg áldozat nélkül. Hogy kiüresíti magát, hogy, ha úgy tetszik, lealacsonyodik hozzánk, és már ott a betlehemi barlangban jelen van a szenvedés, a nélkülözés, a kiszolgáltatottság, menekülés Egyiptomba. És ez a vonulat vezet el aztán majd egészen a Golgotáig, hogy teljesen feláldozza az emberi életét értünk.
Aggódva figyeljük forrongó világunk üldöztetésekről, háborúkról, gyűlölködésekről szóló híreit. Bár kiszolgáltatottnak és tehetetlennek érezhetjük magunkat, mégis él bennünk a remény. A rossz, a gonosz véglegesen nem kerekedhet fölül. Ezt a meggyőződésünket szeretnénk erősíteni a következő gondolatokkal. Ijés Gyula az Éden elvesztése című oratóriumának részletét ajánljuk hallgatóink figyelmébe, melyet Császár Angela Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész előadásában hallgatunk meg. Egyik dunakeszi találkozásunk alkalmával készítettük ezt a felvételt, ahol a művésznő egy baráti társaságnak mondta el a bátorító gondolatokat.
Idők óta kísértette az emberi hiedelmet, hogy nem egy Isten van, hanem kettő. Egy jó és egy rossz. És azok viadala dönti el a világ dolgát. De aszerint, hogy mi melyikük táborába állunk. Istenek nem élnek, de a táborok állnak. És a küzdelem egyre keserűbb. És a legnagyobbak is azt mondják, döntőre kerülhet. Mégpedig épp a rossz felé most. S mi fordíthatunk rajta? Mi, méhek a sasok csatáján. Te egyszerű baka, nem lőhetsz oda, ahol az ellenség vezérkara fészkel. Tüzérségével sem versenyezhetsz, de nem igaz, hogy nem te voltál egyszerű gyalogos a legfontosabb mindenkor, minden hadjáratban. Az vagy ma is. Mi volt épp a legutóbbi háború tapasztalata? Hogy mindenki, mindenki, de mindenki hadviselő. hogy tehát nem harcolhatunk. Ez megint a gyávaság szava. Hogy harcunk úgy is hasztalan, ez meg a kibúvás szava, az emeletes gyávaságé. Kettőt sem kell lépnünk. Két lépcsőt sem, s a rossz, az ős ellenség ott van, hogy lebírjuk. Hogy emelkedjünk. Ahol egy hibát megszüntetünk, az egy lépcsőfok. Ahol egy jajt elnémítunk, egy lépcsőfok. Ahol egy ártalmas hazug hangot leintünk, egy lépcsőfok. Ahol egy tévedésünket beismerjük, két lépcsőfok. Ahol egy hatalmaskodót, bár istállóban rendreintünk, egy lépcsőfok. Ahol rendreintést fegyelmezetten elfogadunk, öt lépcsőfok. Ahol rendreintés nélkül tesszük a jó rendet, tíz lépcsőfok. A borjú, a kismalac szája megcsitítása is lépcsőfok. De még a virágé, a búzáé, egy gépé, egy rété, egy csecsemőt kézbe venni, anyjának szépet mondani, leánynak udvarolni, fiúnak visszabiccenteni. Minden, ami a világnak valahol örömet ad, a csók, ami addig nem volt, a gyerek, aki most lett, lépcsőfok, mind-mind fölfelé. Igen, innen is torkon érhetjük a rosszat. Ráúszíthatjuk a jót, üthetjük, ránthatjuk, gáncsolhatjuk, taposhatjuk a jobbal és a még jobbal. Fölérhetünk hát mégis azokba a sziklafészkekbe, ahol ükanyáink sárkány gyanítottak, de ahol ma sárkánynál is iszonyúbb erő lakik. Fölérhetünk. Így, vagy úgy, apránként. Vagy még aprózottabban, de akár nagyolva is. És egészen fölérhetünk, egészen. Mikorra? Azt nem tudom. Nem. A legfontosabbat. A legfontosabbat azt tudom. Micsodát? Hogy mikor indulhatunk, s honnan. Mikor? Helyből. Azonnal. Innen. Hát csak is innen. Hogyan? Ezeken a lépcsőfokokon. Ha elmosolyodtok a tanácson, az is egy lépcsőfok. Ha elgondolkodtok rajta, két lépcsőfok. Ha hazamenve innen csak egy szó, egy szépen és okosan, előrelátással és szeretettel kimondott emberi szó erejéig valóságra váltjátok, 20 lépcsőfok. De fő, hogy jókedvűen, nem csak tiszta ésszel és szívvel, hanem mosolygó, tiszta arccal is.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre, ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Határon Innen és Határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban dr. Ablonczi Balázs történésznek, az ELTE BTK egyetemi docensének előadását hallgathatják meg Trianon alternatív történelmi megvalósulásáról.
Azt gondoltam, hogy hozok önöknek egy olyan témát Trianonnal kapcsolatban, ami lehet, hogy nincs benne annyira a köztudatban, bár az utóbbi időben egyre többen foglalkoznak ezzel, vagy vetik fel ennek a létjogosultságát. Ez ugye a kontrafaktuális történetírás, tehát hogy mi lett volna. Ugye hagyományosan azt szoktuk mondani, hogy ez a mi lett volna, ha az egy történelmetlen kérdés. ugye mesterem Romsics Ignác, aki néhány héttel ezelőtt volt itt, és nagyon határozottan képvisel ezt az álláspontot, és egyébként igaza van, tehát hogy nyilván nem. De azt gondolnám, hogy mivel Trianonnal kapcsolatban nagyon-nagyon sok az olyan közéleti, meg emlékezetpolitikai vita Magyarországon, amelyek arról szólnak, hogy mi történhetett volna, hogyha nem oszlatja föl Károlyi Mihály a hadsereget, hogyha nem ölik meg Tisza Istvánt, hogyha nincsen tanácsköztársaság, hogy ezek rendszeresen fölbukkanak publicisztikákban, politikusok, közéleti szereplők megnyilvánulásaiba. Azt gondoltam, hogy akkor a 2020-as Ismeretlen Trianon című könyvem kapcsán azt gondoltam, hát ugye ami Csepelen, illetve Erzsébeten mindig a verekedéseket megelőzte a lakótelepen, én ott nőttem föl, tehát hogyha bunyó nézett ki, akkor két dolog volt a 80-as években, ami elhangzott. Az egyik az a fog meg az órám, ugye ez a kvarcórák korszaka volt, ami ugye nagyon érzékeny volt ütésre, tehát azt mindig le kellett venni verekedés előtt. A másik pedig a játsszuk le, és akkor én azt gondoltam, hogy akkor most ezt játsszuk le, tehát hogy mi lett volna, ha... Tehát most ezt nem fogom végigmondani, hogy mi a kontrafaktuális történetírás, meg milyen elméleti alapjai vannak. Két szempontot vetnék föl alapvetően itt a dia alapján. Az egyik az, hogy ez elég korán megjelenik a szépirodalomban is. Ugye hát Victor Hugo is felveti ugye a Nyomorultakban, hogy mi van, ha nem esik az eső Waterloo-nál. És másút is ezek a felvetések fölbukkanak. És főleg a 90-es, 2000-es években az angolszász történetírásban sok viszonylag jegyzett szerző foglalkozott ezzel. A magyarul is több könyvét kiadták Neil Ferguson, skót történésznek, aki ugye a jelenkor egyik ilyen sztárja, elég gyakran olvasni a publicisztikáit, meg egyebeket magyar nyelven is, és a könyveit is kiadták, Tér és a torony, Hálózat, nem tudom. Tehát, hogy ezek, és ő maga is, ugye ő a doktoriát, azt hiszem a hamburgi gazdasági elit és Nagy-Britannia pénzügyi kapcsolatai, a, nem is tudom a 20. század melyik szakaszában, hát de nem, valószínűleg ezzel nem tudott volna akkor a karriert befutni, és akkor szerkesztője volt egy ilyen mi lett volna ha tematikájú könyvnek, amiben végigjátszottak egy csomó mindent, mi van, ha Hitler megszállja Nagy-Britanniát 1940-ben, mi van, hogyha nem fedezik fel a vasutat, az Egyesült Államok ugyanolyan nagy állam lett volna, vagy birodalom lett volna, mint a későbbiekben, és ez mondjuk hozott számára egy bizonyos ismertséget, amiből aztán elindult az ő nemzetközi karrierje, de hát nyilván egy tehetséges emberről van szó, tehát nem volt feltétlen szüksége arra, hogy így bizonyítsa azt, hogy milyen kiugró tehetség, de azért ez nyilván a nemzetközi ismertségben használt. Azok, akik ellene vannak ennek a kontrafaktuális történetírásnak, és ez a második szempont, amit felvetnék, hogy ez egy nagyon spekulatív dolog, ez egy angolul ugye azt mondjuk, hogy wishful thinking, tehát hogy egy ilyen vágyteli vagy vágyvezérelt gondolkodás. A kritikusai, az itt idézett Richard G. Evans azt is mondja, hogy ez nagyon sok esetben csak a politika történetre koncentrál, és az egyes eseményeket tudja megvizsgálni, tehát hogy egy csata hogyan dőlt volna el másképpen, vagy XY meghal, de hosszabb távú társadalmi gazdasági folyamatok elemzésére alkalmatlan ez a kontrafaktuális történetírás. De pont Evans, aki mondom ebben a 2013-as könyvében eléggé hát szigorú a kontrafaktuális történetírással szemben, azt mondja, hogy azt azért hozzátesz, hogy minimális újraírása és rövid távra korlátozva, és ezt hangsúlyoznám, a rövid távra való korlátozást, tehát hogyha egy kontrafaktuális hipotézis megvilágíthatja azokat a döntéseket, amelyek az egyes politikusok és államférfiak szembesültek. És én ma este ezt szeretném végigvinni önöknek, tehát hogy milyen döntési szituációk, helyzetek előtt állt a magyar politikai elit, politikai oldaltól függetlenül 1918 és 21 között, vagy 20 között, hogyan próbáltak, milyen alapszituációk alapján hozták meg a döntéseiket, és bizonyos értelemben ez a fajta gondolkodás segít a történelmi determinizmus ellen, hogy azért történt valami, mert nem történhetett másképp, lehet, hogy történhetett volna másképp, ezt majd mindjárt meglátjuk, és a lehetőségek vizsgálata, illetve azt is megérthetjük azt hiszem mélyebben, hogy az adott döntést a korszak politikusai, vagy emberei, vagy egyszerű emberei miért azt a döntést hozták, amit hoztak. Tehát, hogy milyen adatok álltak ebben rendelkezésre. Akkor lássuk az elsőt, hogy ez a mi lett volna, ha megnyeri az osztrák-magyar monarchia a háborút, akkor is lett volna a Trianon. Hát nyilvánvalóan, ha az osztrák-magyar monarchia nyer, akkor nem lett volna Trianon, vagy nem így nézett volna ki, de nem biztos, hogy osztrák-magyar monarchia maradt volna még huzamosabb ideig, ezt mindjárt megmagyarázom. 1918 tavaszán, nyarán, Magyarországon és egyáltalán monarchiában nagyon sokan gondolták azt, hogy tulajdonképpen megnyertük a háborút. Hát, ha végignézik, ugye Szerbiát az osztrák-magyar monarchia legyőzte és megszállta, nyilván nagy nehézségek árán, és messze nem olyan egyszerű, mint hogy ezt 1914-ben elgondolták, de megszállták, elfoglalták, ugye a Brest-Litovszki béke, 1918 márciusi Brest-Litovszki béke eredményeként a német és az osztrák-magyar csapatok mélyen bent voltak Oroszországban és Ukrajnában, amikor itt a Trianonnal kapcsolatos kutatásaim során hozzájutottam Csanádi Györgynek, a Székely himnusz szerzőjének a a személyi hagyatékához, abban nagyon szépen, ő nagyon szépen elrendezte a hagyatékát, és a hagyatékban vannak csodálatosan színes, fölragasztott, kék, sárga, piros, ogyesszai villamosjegyek. Ugyanis ő ott szolgált 1918-ban megszálló erőkben, mint ahogy Bajcsi Zsilinszky Endre is egyébként. Tehát az osztrák-magyar csapatok Odesszában, sőt még attól keletebbre voltak. Tehát ugye Olaszországot majdnem kiütötte az osztrák-magyar monarchia háborúból, Románia ugye békét kötött végül, ugye megtámadt 1916-ban a monarchiát, és ezen belül Magyarországot. A csapatait kiszorították Erdélyből, és 18 májusában aláírják a bukaresti békét. És nagyon sok olyan híradás lehet olvasni a korabeli sajtóban, hogy hát mi győztünk, a nyugati fronton még zajlik valamiféle veszekedés, de tulajdonképpen az osztrák-magyar monarchia elérte a hadi céljait, és most már arra kell gondolnunk, hogy hogyan fog kinézni a háború utáni rendezés. Most ebből az állapotból egy nagyon-nagyon gyors zuhanás következik be 1918 nyarán, aminek van egy szimbolikus, meg egy kevésbé szimbolikus pillanata. Itt ez a Szent István csatahajó, illetve annak az első ijesztése látható, hogy 1918. június 10-én a Szent István volt az egyik legmodernebb hajója az osztrák-magyar flottának, az egyik legfrissebben hadrendbe állított, amit két olasz motorcsónak, ilyen nagyobb fajta motorcsónak, de alapvetően torpedót szállító motorcsónak elsüllyesztett, nem olyan messze Zárától egy akció között. Egyébként az első komoly bevetése volt a hajónak, amin elsüllyesztették. Ha valaki beüti a YouTube-on, hogy Szent István csatahajó elsüllyesztése, még láthatja is a filmet, ez egy olyan hadi cselekmény volt, amit filmre is vettek, ez az egyetlen olyan hajó elsüllyesztés az első világháborúban, amit filmre vettek. És hát ez egy szimbolikus pillanat, mert a Szent Istvánról elnevezett csatahajót, amit ugye azért adták neki a nevet, mert ugye a magyar politikai elit mindig óckodott attól, hogy túl sok pénzt rakjon az osztrák-magyar flottába, tehát ezek mindig éles politikai viták zajlottak e körül, és az uralkodó úgy gondolta, vagy az osztrák politikai elit úgy gondolta, hogy úgy csinál kedvet a magyar politikai elitnek a viták csökkentéséhez, hogy akkor magyar neveket kapnak a hajók, és bizonyos értelemben ez egy mellékszál, mondjuk Horthy Miklós flottaparancsnoki kinevezése is részben ennek a megfontolásnak köszönhető. Ezt ugye Turbusz Dávid a közelmúltban egész nagyon szépen föltárta. Tehát ez a szimbolikus pillanat, a kevésbé szimbolikus pillanat az a hónap közebb, néhány nappal később tehát június 15-én elindul a Piavei offenzíva, ami ugye az a cél, hogy Olaszországot megpróbálja kiütni a háborúból az osztrák-magyar monarchia. Ez gyakorlatilag, ez az offenzíva néhány nap alatt összeomlik, és az osztrák-magyar hadsereg kénytelen visszamenekülni, vagy visszapartot váltani, és visszamenni a Piave folyó mögé, de ezt aki látja, vagy az osztrák hadseregben nagyon sokan úgy élik meg, az osztrák-magyar hadseregben, hogy ez a vég kezdete. Mégis, hogyha vissza akarunk nézni, hogy a monarchia felosztása, vagy egyáltalán, és benne a magyar királyság felosztása mikor dőlt el, akkor azt mondhatjuk, hogy ez nem legalábbis a nyugati nagyhatalmak szempontjából ez nem egy háború elejé történet volt. Igazából nem sem Londonban, sem Párizsban, és aztán később Washingtonban sem nagyon tudták, hogy mit csinálnak a monarchiával. Nem volt határozott cél, hadi cél azzal kapcsolatban. A franciák vissza akarták szerezni Elzász-Lotaringiát, a britek le akarták nyesni a német flotta programot, esetleg a megfosztani Németországot a gyarmataitól. De úgy igazán, hogy mi legyen Közép-Európában, és mi legyen az osztrák-magyar monarchiával, erről nagyon határozott gondolkodás nem volt politikai szinten. Tehát nyilvánvalóan voltak olyan értelmiségiek, akik szerettek térképeket rajzolgatni, és azt gondolták, hogy ennek vagy annak történnie kell a monarchiával egy Antant győzelem után, de kikristályosodott politikai program nem volt ezzel kapcsolatban. Érdekes módon még a leginkább Oroszországban voltak ilyen elképzelések, tehát a cári Oroszországnak voltak olyan elképzelései, hogy győzelem esetén például Csehországot le kell választani az osztrák-magyar monarchiáról, és egyfajta egy ilyen Oroszországos szövetséges, valamiféle szláv fejedelemséget vagy csatolt királyságot kéne kialakítani, Kárpátalját meg kéne szerezni, és hasonló törekvései voltak az orosz politikai vezetésnek. De tekintettel arra, hogy Oroszország 17-ben kiütötte magát a háborúból, ezek ugye nem realizálódtak. Az, hogy mikor dől el az osztrák-magyar monarchia felosztása, az nagyjából 1917-18-ra tehető. És most igyekszem fölvázolni az eseménysort, illetve fölvillantani néhány dolgot, de nem nyilván a teljesség igénye nélkül. Az egyik, ugye az alapvető, az Ferenc József halála 1916 végén. Ugye ő, aki rettetesen sokáig, most gyors fejszámolással, azt hiszem 68 évig uralkodott, már magyar királyként ez kevesebb, mint tudjuk, mert hogy ugye csak 67-ben lett megkoronázva, de hogy nagyon-nagyon sokáig uralkodott, nemzedékek számára jelentette a stabilitást, az állandóságot, úgyhogy nemzedékek nőttek fel, úgyhogy mindig ő volt az uralkodó, mint az én nemzedékem második Erzsébettel, csak nyilván kevésbé, mármint angol királynővel, csak kevésbé szoros a kötődés, és szimbolikusan az ő halála megindított bizonyos folyamatokat. Ugye negyedik Károly, aki ma nekünk magyaroknak negyedik Károly, az osztrák birodalom osztrák részének első Károly, ugye fiatal uralkodóként megpróbált valamiféle külön utat találni, és hát ez egy ismert dolog, megpróbált valamiféle különbékét kezdeményezni az Antanttal, Bourbon Pármai Sixtuson, az ő feleségének az unokatestvérein keresztül, akik a francia hadseregben szolgáltak. Ezek nem jártak különösebben sikerrel, viszont 1918 elején ez napvilágot látott. Tehát ez a nyilvánosság elé került, és ez a nemzetközi sajtóban bőven pertraktálták ezt a történetet, hogy az osztrák-magyar monarchia IV. Károly vezetésével ki akart ugrani a háborúból. Mit ígért IV. Károly? Azt nagybornalúan megígérte például a franciáknak, hogy visszakaphatják Elzász-Lotaringiát, csak ugye ez egy, hát most nem akarnám itt népies hasonlatot hozni, hogy, de a dolog lényege az, hogy ezzel egy rendkívül kínos helyzetbe került az ő saját német szövetségeseivel szemben. Tehát ugye azt valahogy el kellett magyarázni a Berlinben, hogy neki meg a monarchia politika elitjének, hogy ők nem is úgy gondolták. És ennek a nem is úgy gondolásnak a formája, az a formát végül az úgynevezett Spy egyezményben öltött. Spa, ahogy a neve is mutatja egyébként, egy fürdőváros Belgiumban, itt volt a nyugati német hadsereg főparancsnoksága, és 18 májusában az osztrák-magyar és a német vezetés aláír egy átfogó katonai és gazdasági egyezményt a jövőről, aminek a részletei még kidolgozásra várnak, és egyébként a tárgyalások egészen 1918. októberében is zajlanak még Salzburgban a tárgyalások az osztrák-magyar és a német fél között, hogy hogyan is lesz ez. Több fontos dolog is van benne, kettőt emelnék ki. Az egyik egy vámunió az osztrák-magyar monarchia és Németország között, tehát hogy a vám határokat lebontják. Ez ugye praktikusan azt jelenti, hogy a jóval erősebb német ipar le fogja tarolni az osztrák-magyar monarchiát. A másik pedig a két hadsereg, tehát a német és az osztrák-magyar hadsereg közös vezetés alá helyezése. Ez azt jelenti, megint csak praktikusan azt jelenti, hogy ez német vezetés alá helyezik ezt a két hadsereget. Na most, ami természetesen ennek a híre eljut Párizsba, Londonba, Washingtonba, ennek az lesz az üzenete, vagy az lesz a következménye, hogy ekkor indul el, vagy ekkor érnek össze azok a szálak, amelyek már spekuláltak az osztrák-magyar monarchia felosztásán, de itt eldőlt az, hogy az osztrák-magyar monarchia nem tud ellensúlya lenni a német hatalmi törekvéseknek, a német kontinentális hegemóniára való törekvésnek, ezért akkor válasszunk egy másik opciót. Ezt nagyon-nagyon szépen le lehet követni. Glant Tibor kollégám kiadta az amerikai békelőkészítés dokumentumait magyarul. Glant Tibor ugye itt tanít a Debreceni Egyetemen. És nagyon jól látszik, hogy egészen 1918 májusáig az amerikai békelőkészítők a monarchiával kapcsolatban valamiféle föderatív átalakításba gondolkodnak. Most már rájöttem, hogy mit felejtettem el berakni a diába ezt a térképet, amely gyakorlatilag egyben hagyja az osztrák-magyar monarchiát. Csehország, Galícia, illetve Erdély egy önálló önkormányzattal bíró egységé válik, de a birodalom marad alapvetően. Itt tartunk 18 májusában, és akkor jön a felsőbb utasítás, hogy ezt ki lehet dobni, és innentől fogva az osztrák-magyar monarchia felosztása a cél, erre kell terveket készíteni. Az más kérdés, hogy az amerikai békedelegáció 18 novemberében úgy indul el Európába, hogy ennek a bizonyos szakértői bizottságnak, amit Inquiry-nek hívtak, az a végső jelentése Woodrow Wilson amerikai elnöknek, hogy etnikai alapon Európában, Kelet-Európában igazságos határokat nem lehet húzni. Tehát, hogy innentől sok sikert, tehát, hogy innen szép nyerni. De hogy az osztrák-magyar monarchiát fel kell osztani, ez a fajta gondolkodás itt indul el, és még néhány mozzanat ehhez hozzájárul, ilyen a Római Nemzetiségi Kongresszus 18 áprilisában, ahol a monarchia úgymond elnyomott nemzeteinek a képviselői tanácskoznak, és mindenféle határozatot fogadnak el, és az Antant legfőbb vezetői támogatásukról biztosítják őket. Ezt sugallják az 1918-as békék, a Brest-Litovszki békék, egyébként abból kettő van, most nem akarom megzavarni a fiatalabb nemzedéket, az érettségén csak az egyikről kell tudni. Az egyik ugye 18 februárjában van egy Ukrajnával kötött béke egyébként, amit a központi hatalmak Ukrajnával, az akkor éppen néhány hónapig létező ukrán állammal kötnek, és van aztán 18 márciusában a második Brest-Litovszki béke, amit viszont a szovjet Oroszországgal kötnek, és ennek következménye az a hatalmas megszállási övezet Oroszország, volt orosz birodalom nyugati felén, amiről az imént beszéltem. És akkor 18 májusában még megkötik a bukaresti békét is, amely ugye újabb Magyarországnak egyébként minimális területi nyerességet jelent. Az monarchia előre tolja a határait a Kárpátok lábaig, ez az utolsó területi nyeresség a monarchiának. Viszont ország nem is nagyon enged másra közelébe, hatalmas erőforrásokhoz jut Romániában. A román búza elsősorban nagyon komoly szerepet játszik Németország élelmezésében, és amit el szoktunk felejteni, ez a román kőolaj. A korszakban Románia a világ negyedik legnagyobb kőolajtermelő országa, és az legközelebb van Európához, vagy Közép-Európához. Tehát a többi olajmező, Közel-Kelet, Kaukázus, a többi, azok mind messze vannak Németország hatótávolságán kívül. Tehát itt ezek a mozzanatok erősítik azt Nyugat-Európában, meg a tengeren túl, hogy a monarchia nem tudja már eljátszani azt a szerepét, amit sok száz éven keresztül játszott. Mi volt ez a szerep? Alapvetően az, hogy a monarchia, most hogy Habsburg Birodalomnak hívják, vagy Osztrák-Magyar Monarchiának, egyrészt rendet tartson a Balkánon, és erre teszelje az orosz, illetve a német előre nyomulás elől Kelet-Európát, illetve a Balkánt. És alapvetően ezért van az, most ez nekünk magyaroknak nyilván fájdalmas történet, de hogy például sem, hogy mondjuk 1848-49-ben a magyar szabadság az nem kapott nemzetközi támogatást, sem a britektől, sem a franciáktól, mert úgy gondolták, hogyha ez egy veszedelmes példa, hogyha minden közép-európai nemzet önálló államot akar kikiáltani magának, akkor ez egyrészt kezelhetetlen lesz, másrészt úgymond a korszakban ez volt a bűvszó, balkanizálja Európát, tehát a Balkán volt így a metafora arra, hogyha valami kezelhetetlenné válik, kicsit úgy, mint ma a Közel-Kelet, és ebben nem, ezt nem akarták. Ráadásul most ez egy teljesen praktikus dolog, tehát hogyha valakivel meg akarok egyezni Közép-Európával kapcsolatban, akkor Bécsbe megyek és elintézem a dolgot, beszélek az uralkodóval. Hogyha minden közép-európai nemzet és az 52 milliós osztrák-magyar monarchia 14 nagyobb nemzetisége mind önálló államot akar, és 14 törzsfőnökkel kell egyezkedni ugyanarról, akkor ez egy nehéz történet. Tehát ennek ilyen kényelmi szempontjai is voltak. Ugyanakkor azt szeretném megmutatni, hogy a monarchia fennmaradásának, még ha meg is nyeri a háborút, azt gondolom, hogy nagyon komoly gátja volt, hogy itt az elmúlt 200 évben Közép-Európában az igazán dinamikus és bizonyos értelemben egy modernizáló eszme az a nacionalizmus, vagy én nem szeretem különösebben a szót, mondjuk használjuk inkább a nemzetépítés, tehát a nemzetépítés volt. Ha megnézzük, 1815-ben, kicsit homályos a térkép, de 1815-ben a bécsi kongresszus után a térséget, tehát a német és az orosz birodalom közti térséget alapvetően négy birodalom, vagy három és fél birodalom uralja, az oszmán birodalom, a Habsburg birodalom, a cári birodalom, és hát ha birodalomnak vesszük, akkor a porosz királyság. Ugye ez 1815, tehát négy ország alapvetően. És 200 évvel később, 2015-ben ugyanezen a területen 25 állam van. Most ugye, tehát az a törekvés, egyrészt fragmentálódik a régió, minden nemzet, vagy nyelvi közösség szuverenitásra törekszik. Tehát az, hogy megteremtse a saját országát. Ez az egyik nagy mozzanata, azt gondolom, hogy az egyik vezető eszméje az elmúlt 200 év közép-európai történelmének. Ebbe ugye a magyarok is részt vesznek viszonylag korán, tehát 48-49, hogy a rendi küzdelmek azok részben erről szólnak, és részben ugye példát is mutatnak Közép-Európában. Tehát nagyon sokan a függetlenségi mozgalmaikat a monarchiában bizonyos értelemben magyar követelések mentén képzelik el, vagy konstruálják meg. És ennek van nyilván a nemzetépítés, az tud egy nagyon romantikus, szép eszme is lenni, megteremtjük a saját országunkat, saját nyelvünkön beszélünk, egymás közt leszünk, és ez mind nagyon szép. Ennek van egy praktikus oldala is, ami talán nem annyira szép, de nem árt hangsúlyozni. Az, hogyha négy birodalomról beszélünk, akkor négy birodalomban általában négy nemzeti banki elnök van, négy tudományos akadémia elnök, és négy számvevőszéki elnök. Ellenben, hogyha 25 országról beszélünk, ott bizony 25 számvevőszéki elnök lesz, 25 nemzeti színházi igazgató és 25 nemzeti könyvtár igazgató. Tehát, hogy bizonyos értelemben azok az értelmiségi elitek, akik vitték a hátukon ezt a függetlenségi harcot, hogy mondjam, most nem azt mondom, hogy anyagilag, de hogy társadalmi presztízs szempontjából érdekeltek is voltak abban, hogy legyen egy önálló állam. Hogy más nem mondjak, mondjuk Iuliu Maniu, vagy Maniu Gyula, magyar parlamenti képviselő, ugye ő egy erdélyi román politikus, a Román Nemzeti Párt vezetője, magyar parlamenti képviselő. Nagyon jó beszélt magyarul egyébként, mert Budapesten járt a jogi karra, de hát aztán ő lesz a Román Nemzeti Tanács egyik vezetője, meg az úgynevezett Consilio Dirigens, tehát a kormányzó tanácselnök, és aztán Romániában miniszterelnök is lesz. Magyarországon valószínűleg akármennyire liberális a magyar állam, nem lett volna belőle miniszterelnök. Tehát, hogy itt van itt világos karrier lehetőségek vannak. Az más kérdés, hogy a számításban azért ugye csúszott némi hiba. A román nemzetépítésnek ezt a mitikus alakját gyakorlatilag agyonverik a Máramarosszigeti börtönbe 1950-ben vagy 51-ben. Tehát, hogy nem minden nemzetépítő jár jól, de maga a logika az, hogy fölépítsünk egy saját országot, ahol egyébként egzisztenciálisan is előrébb mehetünk, ez abszolút benne van ebben a nemzetépítésben. Tehát azt gondolom, hogy még hogyha nyer is az osztrák-magyar monarchia, hosszabb távon azt a fajta liberális vagy szabadelvű birodalmat, ahogy ez létezett, az úgymond boldog békeidők, hosszabb távon nem voltak fenntarthatók, mert ezek a nemzeti törekvések valószínűleg szétfeszítették volna. Tehát megmaradni a monarchia egy katonai diktatúraként maradhatott volna meg, azt gondolom, vagy valamiféle diktatúraként, ami ellen egyébként a magyar politikai elit lett volna az első, amelyik föllázad. Ez nem azt jelenti, hogy Trianonnak mindenképp azokkal a határokkal be kellett volna következnie, de az, hogy hosszabb távon a monarchia egy nehezen fenntartható birodalom volt, én ezt gondolom, ez nem, egyébként nem általános. Tehát a jelenleg a nemzetközi monarchia kutatásban is vannak mindenféle, egyébként nagyon cizelláltan előadott gondolatmenetek arról, hogy ez nem teljesen így van. A Magyarországon nem annyira ismert Peter Judson, amerikai történész, akinek egy nagyon vastag könyve jelent meg a Habsburgokról néhány évvel ezelőtt. Ő például azt mondja, hogy itt zajlik egy, ezeknek a bizonyos nemzetépítésben értekelt aktivistáknak zajlik egy mozgása, de önmagában nagyon sok mindent mond, tehát most egyszerűsítek, és nyilván egy 800 oldalas könyvet elég nehéz így összefoglalni, de azt mondja, hogy hogy egyáltalán nem volt szükségszerű a monarchia fölbomlása. Mások azt mondják, hogy egy föderalizálás esetleg megmenthette volna. Az más kérdés, hogy ez a magyar politikai elitnek még annyira se tetszett volna egyébként. Ugye ez nagyon jól látszott, hogy Andrássy hogyan furta meg például az úgynevezett realista megoldást, tehát hogy a cseheket is bevegyék, beemeljék ebbe a dologba. Az 1870-es, 80-as években egyszerűen azt gondolta, hogy ha Magyarország, tehát egy hármas döntési pozíció alakul ki, akkor ketten mindig össze tudnak fogni a magyar fél ellen. Ha majd a magyar meg az osztrák fél egymással szemben áll, akkor ott valamiféle kompromisszumnak születnie kell. Tehát azt gondolom, hogy autoriter rendszerként maradhatott volna fönn hosszabb távon a monarchia, semmiképp, vagy valószínűleg nem azonnal abban a szabadelvű formában, hogy korábban létezett.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Ablonczy Balázs történész, az ELTE BTK egyetemi docensének előadása szólt Trianon alternatív történelmi megvalósulásáról. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 9.